Fantasztikus, csodálatos film. Fantasztikus, csodálatos film. Csodálatos film volt.
Jó volt a fordítás.
Hogyan? Jó volt a fordítás?
Fantasztikus. Köszönjük.
És mi fordítottuk? Őrület. Hogy mi mindent csinálunk itt.
Köszönjük.
Magától terem.
Nem, ez is így.
Hú, amit álló.
Azt se tudtuk, hogy nekünk ilyen van, és ennek még ki lenne tőlük.
Fantasztikus.
Megjelzettem a karapászerve, így
amikor... Fantasztikus! Jaj! Csodálatos.
Jó volt benne ez a keleti jelképesség, nem egy hollywoodi világ.
Mi szóra?
Nem szimpatikus volt számomra ez a keleti jelképesség benne, nem egy ilyen hollywoodi megközelítés.
Jaja.
Kidomboldott nagyon a... mindennek egy...
hát igen.
...tulajdonította.
Igen, más. Egész más.
De itt ez egy női, az Avalokiteshvara, az egy női bodhisattva volt ebben, a
Kuan Yin. Náluk a kínaiaknál Kuan Yin az Avalokiteshvara, csak nő. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag Tara. Uh-huh. De mindenki azt mondja, hogy Avalokiteshvara, csak női alakban. Avalokat, hogy de Tara, ő Avalokiteshvara, női alakban. Kuan Yin. Kuan Yin.
De itt is ebbe is kimondták azt, amit Mutko mondtál, hogy, a, hogy itt ugye az volt a célja a Pui szerzetesnek, hogy a buddhizmus japán vonalát megerősítsék, hogy hát...
Ja.
Tehát, hogy... Ezt mondtad múltkor is, hogy, hogy mindenki a saját nemzetének megfelelően.
Ja. Ja. Hát a japánok vagy a kínaiak biztos fognak csinálni előbb-utóbb filmeket azokról a szkita szerzetesekről is, akik viszont Kínába vitték ugyanígy a tant. Mert ők azt nagyon számon tartják. Hát a kínai történelemben ezek nagyon pontosan megírt dolgok. Ja. Biztos fognak ilyeneket csinálni. Most ugye van ez a nagy One Belt program, ugye a kínaiaknál, hogy Selyem út, ami összetartja a világot, a Selyem út, ugye, és a Selyem útnak ez a fő, a legnagyobb, mondjuk, érdeme a spirituális kommunikáció, tehát hogy a szerzetesek elmentek Kínába, meg kínai szerzetesek is elmentek ugye nyugatra, meg ugye hát a végig Indiába, és vitték vissza a tant Kínába. Hát hasonlóan, mint itt, csak itt ugye Japánból ment a szerzetes ugye Kínába, de ugyanezt csinálták a kínai császárok, és szerzeteket küldtek nyugatra. És az ugye itt ugye, rosszul, a filmben rosszul volt kimondva, hogy azt mondta, hogy ugye azért tiltja be a buddhizmust a császár, mert hogy ez a keleti barbároknak a vallása, hát a nyugati barbárok vallása volt, azt úgy tartották. És ezek voltak a hunok, meg a szkiták. De úgy látszik, hogy félreírták a tudom, angol fordításba, vagy valami. Vagy eredetileg a fejem volt. Hát volt a keleti barbárok is, azok voltak a domjik. Domji, azokat úgy hívták, hogy a keleti barbárok. Azok a koreaiak igazából. De Koreába később ment a buddhizmus.
De miért mondták őket barbároknak?
Tessé?
Miért mondták őket barbároknak?
Az csak egy megkülönböztető jel volt, hogy nem kínai.
Ja.
Azok barbár ugye azt jelenti, hogy mi olvasatunkban, hogy ilyen durva, műveletlen, stb. Nem, csak az volt, hogy nem kínai. Uh-huh. Nem kínai. Dongyik voltak ugye ezek a keleti barbárok. De kínai úr ugye, és a dongyik azok a Kína keleti részén ugye van a koreai félsziget. Annak a közelében van az ő földjük. És ez nagyon érdekes történet. Az is egyébként, mert az meg Kínának szinte az összes nagy szellemi mestere onnan való, a dongyik közül. Tehát azok se kínaiak. Érdekes módon. Konfucius például dongyi volt. Sőt, Lao Tse is onnan való, arról a területről való. És ezért például a koreaiak azt mondják ma is, hogy Kína kultúráját őtőlük kapta. Koreától kapta. Ami azt nem Koreától, hanem a Dongyiktól kapta. Mert a Dongyik voltak ezek a úgynevezett keleti barbárok. De szerintem itt a nyugati barbárokról utal, akik a hunok, mert úgy hívták Kínában a buddhizmust, hogy a nyugati barbárok vallása. Tehát a hunok, szkíták, hunok vallása. És azoktól jött, méghozzá úgy jött, hogy Kína első uralkodói és dinasztiái között nem hogy között, hanem azok hunok voltak. Ja? Hunok voltak. Évszázadokon keresztül hun és hun rokon császárok uralkodtak, és uralkodók és dinasztiák, és azok hozták be a buddhizmust Kínába. Azok hozták. Tehát ők pártfogolták, ők hozták a Kínába a buddhizmust, méghozzá úgy, hogy ez az ő vallásuk volt, tehát az uralkodó réteg vallása volt, és a kínaiaknak meg se engedték évszázadokig, hogy fölvegyék a buddhizmust. Ja? Aztán később, egy pár száz év után, aztán megengedték, sőt, akkor államvallássá tették. De az elején meg se engedték, csak a saját népük lehetett, ugye, akik ugye kínai, hát most ugye az Kínának hívják, ugye azokon a területeken laktak, és tehát ők hozták magukkal a buddhizmust, mert ott már buddhizmus volt. Hát egész belső Közép-Ázsia ugye buddhista volt itt egy időben, egészen Irántól, ugye, a mai Irántól egészen a kínai nagyfalig buddhizmus volt. Tehát volt más is, más vallások is voltak, de a buddhizmus volt a legerősebb. És azok onnan, azoktól a mesterektől is, és kultúrákból kapták a kínaiak a buddhizmust. Csak aztán ugye hát jött a muszlim hódítás, ugye jóskán később, ezer évvel később, és akkor ugye a muszlimok muszlim hódítás nyomában ugye a buddhizmus eltűnt Közép-Ázsiába, és akkor csak Mongólia és attól keletre Tibet, Mongólia és attól keletre ugye maradt meg a buddhizmus délkelet. Jó? Tehát a muszlim hódításig a buddhizmus volt az uralkodó vallás azokon a területeken. És ezek megvannak ma is a nyomai hatalmas kolostor városokat ásnak ki mindenhol. Kezdve ugye Afganisztán, Irántól egészen ugye kínai nagyfalig óriási nagy buddhista emlékeket találnak nakra főre. Hát meg hát vannak, amikről rég óta tudnak, ugye például a barlangtemplomok, amik hatalmasak, tehát óriási barlangtemplom komplexumok vannak. Végig azok is ugye Észak-India, Afganisztán, Közép-Ázsia, ugye Tárim-medence, akkor ugye a, hogy hívják, Belső Ázsiában, ott vannak a mai Ujgurisztánban, ugye ezek a barlangok, a Mogao barlangok, ugye Dunhuangban, Kucsák, Kizil, stb. Csomó barlang. És aztán persze Észak-Nyugat-Kína. Ott van a Yungan, meg a... mi van még ott? Nem itt eszembe a neve. Tehát itt hatalmas barlang komplexumok vannak. És ezt mind a hun uralkodók támogatásával kezdték el. Illetve is folytatták is persze. Tehát az ő pártfogásukkal jöttek létre ezek a barlangok. Ezek kivált barlangok, ezek nem természetes barlangok. Tehát ezeket építették, kiválták, szerzetesek kezdték, és utána a császárok, hun császárok segítségével ugye fejlesztették ki, és aztán persze ezer éven keresztül ugye folytatódott a dolog. De ez a nyugati, úgynevezett nyugati barbároknak volt ugye a nagy vallása, és azok a szkiták is annak úgy került Kínába a buddhizmus, és Dél-Kelet-Ázsiába is nagy részt Dél-Kelet-Ázsiába is a nagyon sok különböző nép lakik ott mindenfelé, ilyen hegyi törzsek, és azok közül több van, amelyik Szkita Hun eredetű törzs, oda levándoroltak. Nem volt messzebb, mint Magyarország. És Kínában is, Közép-Kínában, nagyon sok Közép-Nyugat-Kínában is nagyon sok ilyen etnikum van, amik nem kínai, hanem Szkita Hun rokon, meg tibeti rokon, hát a tibetiek is ugye ezek, az is, ők is a Szkita Hun kultúrához tartoznak.
Róluk írt, számtalan könyvet írt róluk a Csáhy Koppány László, ő jelentkezett.
Persze, Koppány ír ezekről, hogyne, őtön jár kell, most megint készül oda valamikor tavasszal a Hunzaföldre. Ugye az ugye Észak-Pakisztán, ott is ugye buddhista emlékek vannak. Ő ezeket bejárta is. Írt róluk, hogy ne. De hát nem csak, hogy ezek ismer, tehát a világon ismert dolgok. Fölmegy az ember az internetre, ezt mind megtalálja. Ezek teljesen ismert dolgok, csak itt Magyarországon, mivel a buddhizmus itt új, ugye ezzel nem foglalkoznak, hogy ugye mi Szkita Hun népek, milyen nagy hívják, pártfogói voltunk a buddhizmusnak. Ugye itt nincs buddhizmus, ugye kicsi a buddhizmus, ezért ugye ezzel nem foglalkoznak, de hát ez mi dolgunk, nekünk buddhistáknak a dolgunk, hogy magyar buddhistáknak, hogy ezt szépen behozzuk a köztudatba. Ez nagyon fontos, ez a mi dolgunk, nem fogják a panoralmi apátság nem fogja ezt csinálni, ugye? Nem az ő dolguk. Ők a keresztény dolgokat ugye hozzák, meg ugye hirdetik nekünk, meg ezt kell hozni, mert ez nagyon fontos, nagyon nagy dolog, óriási dolog. A kínaiak ezt nyíltan hirdetik, ők ezt nem szégyellik egyáltalán. Ők nagyon büszkék erre, hogy arra jön, arról jön, amelyik nagyon nagyra tartják. Ezeket az úgynevezett nyugati barbárokat nagyon nagyra tartják, mert nagyon sok mindent kaptak rajtuk keresztül. Hát az egész kínai birodalmat ők alapították meg, hát nem volt kínai birodalom a Hun dinasztiák előtt. És nem csak ők alapították meg, hanem hát végig gyakorlatilag kevés kivétellel mindig nem kínai dinasztiák uralták Kínát. Tehát a kínai birodalom az egy nem kínai birodalom. Ja, egészen a nagy Mao Zedongig gyakorlatilag egy nem kínai birodalom. Egy-két rövidebb intervallumtól eltekintve. Mert ugye először voltak a Hun császárok, utána jöttek a CMP császárok, úgy hívták, CMP az egy Hun-Mongol rokon nép, szintén ugye. Azok hozták főleg Hunok, Szienfik, ők hozták a buddhizmust, és az egész eltartott a Tang dinasztiáig, mert a Tang dinasztiának is az eredete az a Szienfi, az pedig Kínának a úgynevezett legnagyobb dinasztiája, arra nagyon büszkék a kínaiak, a legnagyobb dinasztia. A Tang dinasztia, ugye, az a legkínaibb, meg minden, de azok sem voltak kínaiak. Tehát, kínaiak voltak, de például a legnagyobb Tang császár, Tang Taizong, az annak a apja kínai volt, ja? De az apjának az anyja már Szienfi volt, az anyja Szienfi volt, és annak mind a két szülője szült. Tehát 75%-ban Szienfi volt a kínai császár. Csak apai ágon volt apa, nagyapa, az volt kínai. De 75%-ban az is CMP volt. Megvan a portréja, hát ilyen úgy néz ki, mint egy magyar ember. Ja. Magyarra van bajusza minden. Egyáltalán nem néz ki kínaiak. Ilyen rendes, ilyen orvos, mint egy magyar alföldi ember. Ilyen, Csőrös, Pali. Hát kínaiak hol csőrösek?
Tang Taizong?
Mi?
Azt mondtad, hogy Tang Taizong?
Tang Taizong, úgy hívták. Tang Taizong. Ő a legnagyobb, őt tartják a legnagyobb Tang király, császárnak. Ő az, aki fölvirágoztatta Kínát, ugye. És ő abszolút izé. És úgy imádta a lovait, hogy a volt neki 6 lova, és úgy imádta a lovait, hogy a kriptájában, tehát a halotti ugye emlék, hát ilyen nagy kripta, a kriptájában mind a 6 lónak a kőbe vésett dombor műve ott van. Tehát ez tiszta szín, tiszta hun császár volt, ugye a Tang Taizong. Tang Taizong. Ezek gyönyörűen faragott ilyen domborművek. Mind a 6 lovának ott van a faragott domborműve az ő üzejében. Halotti kamrájába, vagy miben, palotájába, hát ezek ilyen palotákba temetkeztek. Ja, és utána megjöttek a mongol császárok, ugye? Mongol császárok, akik viszont, és utána a végén megjöttek a mandzsuk császárok, akik szintén nem kínaiak, azok is szkitahun, nem is annyira mongol, hogy hívják, rokonok. A mandzsuk, és az utolsó császár az mandzsu volt, ott egy hosszú nagy dinasztia voltak, melyiknek az utolsó ivadéka, ugye az utolsó császár volt, tehát az is egy nem kínai dinasztia volt, amit végül ugye megdöntöttek ugye a ezek, ugye a nacionalisták, ugye a köztársaság pártiak és a köztársaság lett Kínában, ugye, de az utolsó császár az se volt kínai. Az se volt. Hát végig ugye nem kínai. Kevés kivétellel. Tehát Kína nagyságát ezeknek köszönheti. Mert Kína az egy része, ugye, egy kisebb része ennek a kínai birodalomnak. Gyakorlatilag elég kicsi része, mert eredetileg csak a két nagy folyó völgyével laktak kínaiak. Ugye volt a Yangtze meg a Huangho, annak a völgyével laktak kínaiak, annak csak az alsó folyásánál, a felső folyásánál már hunok laktak.
És akkor róla csinálta a Bertolucci ezt a gyönyörű filmet, hogy az utolsó császár.
Igen, ki az utolsó császár. Ott szépen erre is van ez mondva abban a filmben. Ugye jönnek a japánok, ugye, és mint rokont is üdvözlik a császárt, ugye, és akkor létrehozzák ugye a mandzsukót, mint a japánokkal rokon népnek az országát, ugye, Mandzsúriát, Mandzsukó, és ugye próbálják ugye restaurálni ugye a császárságot, ugye, pártfogolni a császárt, csak hát ugye minden elmegy, ahogy akarják. Ugye a japánoknak is ugye az volt a céljuk, hogy a császár támogatása révén ugye megkapják ugye a jogosultságot ahhoz, hogy Kína az övék legyen, ugye, tehát ezek ilyen politikai manőverek. Lényeg az, hogy kiderül ott is szépen, hogy a császár nem kínai, ez a Yuan dinasztia, ugye, az nem kínai, hanem mandzsu. Nem, bocsánat, a Yuan az a mongol volt, ez már nem tudom milyen dinasztia. De a lényeg az, hogy végig, szinte végig, tehát a kínai birodalmat a hunok alapították meg, utána ezt továbbíték ezek a CMP, Tuba, vagy Tabgacs, ilyen nevek vannak ezek a CMP-kre. És aztán jöttek a mongolok, és a mongolok után pedig jöttek a mandzsuk. Ez egyik se kínai. Egyik se kínai sok. Közben voltak ilyen kínai próbálkozások, mint itt is ezt is mutatja, ugye, hogy a kínai ugye próbálta visszahozni a taoizmust, és akkor a buddhizmust elűzni, mert hogy az idegen, az nem kínai, azt ugye idegenek erőltették Kínára, ugye, ez mind ilyen politikai dolog. A lényeg az, hogy Kinek ezt tudják, és ezzel semmi bajuk nincsen. Ezzel semmi bajuk nincsen, ugye? Nyilván tartják, sőt hirdetik. Egyre inkább hirdetik. Tehát most ez egy érdekes dolog ezeknél a kultúráknál. Indiában nagyon hasonló dolgok játszódnak. Ott a Rajputok, Rajasztán, a Rajputok, meg a szikek is, azok is most nagyon erősen, erős náluk is, a szkita ébredés, a szkita hun ébredés. Mert azok is szkita hun népek, a szizék is, a szikek is, meg a Rajputok is. Ja? A Rajputok is. Ők a fehér hunok utódai. Ezek mind. Fehér hunok utódai, a Rajputok, meg a szikek. Ja, tehát egy erős ilyen ébredés van, és a kínaiaknál is, ugye, egy erős ilyen szkitahun ébredés van. És mind büszkék rá, hogy szkita és hun eredetűek a csomó minden náluk, ugye. Ugye az uralkodó osztály nagy részt, meg a kultúrában nagyon sok minden, a szellemiségben nagyon sok minden. Ja. Hát ez az én könyvemben nagyon sok minden le van erről írva, vázlatosan, de sok minden meg van említve. Ezekből tehát a szellemiség az hogyan jött nyugatról Kínába. A taoizmus is nyugatról jött, és sőt a taoizmus előtt van a wu, ez ami a kínaiaknak mondjuk a régi vallása, még a taoizmus előtti. Az is nyugatról jött. Tehát nyugaton éltek, nyugatról mentek tanulni, nyugatról hozták. Nyugat ugye itt ugye belső Ázsiát jelenti, ahol a hunok laktak. Tehát gyakorlatilag az egész minden, nagyon sok minden jön onnan. Ja. Hunok harcmodorát vették át, ugye a kínaiak, hát hogy? Nem úgy, hogy lemásolták, hanem hát maguk a hunok, ugye, voltak a kínai lovasok. Maguk a hunok voltak, és ők képezték ki, ugye, a kínaiakat, hunok. És hogy ez egy nagyon, nagyon, nagyon érdekes, és nagyon, nekünk ez nagyon fontos, szerintem nagyon fontos dolog, mert hát erről nem beszélnek itt Magyarországon. Hát most már beszélnek, ugye járnak már ugye a Obrusánszki Bori, meg a hogy hívják, a Koppány, meg a Kassai, ő is jár Kínába, ő is ugye ott beszél az ottani kutatókkal, ugye, tehát már hozzák ezeket a dolgokat, de ez nincs még nyilvános, tehát nem ment még egyáltalán be a köztudatba.
Csak például, de a rajasztáni textilművészet tele van ilyen nagyon ősi, régi magyar motivumokkal.
Persze, magyarok, abszolút. Persze, abszolút. Hát a kínai is. Kína, ez az egész nagyon-nagyon egységes. Nagyon egységes. India, peremterületek, Tibet, minden. Nagyon, nagyon közel vannak ezek a dolgok. Nagyon közel. És így nagyon könnyű megérteni ezeket. Nagyon könnyű megérteni, hogy is van ez, mint van. Ja.
És ott annak a koreai dolognak az előzményét, azt tudjuk, amit...
Mit?
Említett rám, hogy a Koreában is volt egy valamilyen mag...
Korea? Azokat úgy hívják, hogy a keleti barbárok, azok is a nyugati barbároknak nagyon közeli rokonai voltak. Ezek a dongyi nép, ugye? A dongyi az azt jelenti, hogy nagy ígyász. Azt jelenti. És az írásjelzet le van rajzolva egy ember, aki íjat feszít, így. Hát stilizáltam persze. Tehát a nagy íjászok, ezek mégint csak a hunok voltak. És a koreaiak is nagyon nyíltan mondják, hogy ők ugye a hunoktól származnak. De tudják. És örülnek neki. Büszkék rá. Tehát ez a Dongyi nép is onnan jött. Vannak nagyon jó írások, tanulmányok az interneten ezekről, a Dongyiről, nagyon különleges jó írások vannak. Nagyon sok anyag van.
Felmerült egyébként, hogy egyszer egy hétköznap este meghívnánk esetleg a Csongászunimat, hogy arra van esetleg lehetőség. A Magyarországon egy koreai zenvonalat képviselő, csak egy ilyen egy órás valami darma beszél, de hogy ilyen változatosság féleképp, hogy minél több szemszög ugye azonnál.
Koreai zen?
Szívesebb lehet a rálátás. Igen, biztos is megállam a Csongászunim.
Persze is van.
Virág Szabó.
Hogy csak itt tartson egy tanítást, meg egy meditációt?
Hát nem tudom, meditációt akarni, mert ők ezt azt mondja, hogy külön szokták, hogy külön van darma beszéd, az olyan, hogy vattam egy bevezetőt, és utána kérdésválasz, tehát ilyen
csinálsz fel. Hát lehet, persze,
de miért ne.
Miért nem tudom. Lehet, persze. Lehet, persze. Na, a lényeg mondom az, hogy ez így nagyon, nagyon egybe van. És ez a mi dolgunk. Ez a mi dolgunk, mert ugye erről nem beszél másról. Ez a buddhisták dolga, és méghozzá a magyar buddhisták dolga, hogy erről beszéljünk. Ezért azért írtam ezeket a könyveket, hogy ez bemenjen a köztudatba. És most ugye a blogon is nagyon jó dolgok vannak. Nem tudom, szoktátok-e nézegetni az új blogot. Ja, tehát oda mennek föl ezek az anyagok. Ugye az egyik új anyag, ez az Abarisról szóló részletesebb anyag, mert egy rövid már volt fönn. Az is egy óriási dolog. Tehát ezek mind nagyon nagy dolgok. És ez nem mi találjuk, nem hogy hívják, nem a mi hallucinációnk, hanem ezt megírják helyettünk nyugati kutatók, meg keleti kutatók is persze, hogy vannak. Mindenfelől vannak kutatók, ők megírják ezek. Mi csak közöljük, mi csak megmutatjuk, hogy ez van. Ja? Mert ugye más az ember mindent ugye maga megmagyaráz, és akkor ezt meg lehet támadni, de most ezt nem lehet megtámadni, mert ezek nemzetközileg elismert kutatók.
Nem lehet teljes ez a blog. Ja. Egy-két embernek már elküldtem, aki ilyenek. Úgy már foglalkozott, és azért voltak ilyen álleesések, hogy...
Mik?
Hát így ilyen álleesések, hogy valamennyit már tudott erről, de ekkora mértékben nem, szóval, hogy ez egy ugye sokkal...
Hát de és még most jön a java,
ez még csak az eleje. Mint amit eddig ismernek az emberek, én látom.
Ez még csak az eleje. Ez még csak ilyen, hogy hívják, ilyen kis bedzegetés, felvezetés, ez még csak az eleje. Hát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és nagyon nagy feladatunk ez nekünk, mint magyar buddhistáknak. Hogy igen, tehát végül köztudatba fog kerülni, hogy hát Budát azért hívják Budának, már Budapesten, ugye? Azért hívják Budának. Amit mindenki tud, csak senki nem hisz el. A Budát tényleg azért hívják Budát. A világ egyetlen fővárosa, amit Budának hívnak. Amikor jönnek a keletiek, azt mondják, Buda! Magyarország fővárosát Budának hívják. Ha, mindenkinek leesik az álla. Mi meg itt vagyunk, és nem hiszük el. Ugye?
De még az ország névben is, ugye a Hungária, a Hung, a szív, Maxótal, tehát egy ország nincs a Földön, aminek ez lenne a nevében. Az is érdekes. Én még ilyen országban nem hallottam, aminek a nevében benne szerepel az, hogy Hung.
Hát igen. Hát igen, szóval ezek nagyon, nagyon érdekes dolgok, és mondom, nem egy lázálmos, hogy hívják, hallucinációja valami őrült szittya kutatónak. Ezek nemzetközileg elismert tekintélyek, szaktekintélyek, ugye? Akár Kínából, akár egyéb keleti vidékekről, ugye, vagy pedig nyugatról, ugye? Tehát itt le vannak téve a dolgok, csak ugye be kell vinni a köztudatba.
Na jó, csak amíg az iskolában még, meg a gimnáziumokban még mindig 896-os honfoglalásról beszélnek, meg finnugor nyelvrokonság, meg keresgetik a szavakat, a szóalakokat, aminek ugye semmi köze a jelentéshez, addig ez hogyan tud áttörni ez a másfajta megközelítés?
Hát ez át fog törni, mert erőszakosan nyomjuk. Most van már egy blog, aztán lesz egy honlap is, akkor a Facebookon is nyomatjuk, lesz egy gyönyörű, hatalmas csoma központ, Taron, ottan ezrek fognak jönni és csodálkozni.
Láma és a Dharma Globe-ban nem készülünk?
Van? Mit?
A Dharma Globe.
Igen?
Hát azt beszéltük, hogy menjünk haknizni.
Haknizás, igen. Igen. Hát ugye a Dharma Globe-ban ezt már rég nyomjuk, ugye mint magyar meséket, ugye buddhista magyarázattal, ugye? Tehát mi ezt már rég csináljuk. Rég csináljuk, csak ugye ez így szűk körbe marad nagyjából kicsit. Tehát ezt egy kicsit most így lehet tágítani ezzel a újabb, ezekkel az újabb dolgokkal, mert így szűk körbe marad. Ugye amikor megjelent a mesekönyv, ugye, akkor mindenki vért hányt, hogy micsoda hülyeség, ez most már ugye már a buddhizmus is szkíta. Hát pedig Buddhát úgy hívják, hogy a szkíta bölcs. Hát mindenki tudja. Most de nem, az nem, hogy ilyen mindenki ez a magyarkodás. Mi itt a magyarkodás? Hát hogy Buddhát úgy hívják, hogy a szkíta bölcs, akkor az magáért beszél. Miről van szó? Nem? És amikor a Buddha ugye elkezdett tanítani, ugye akkor az első tanítványai szkíták voltak Buddhának, a legelső tanítványai, ugye, amikor megvilágosodása után, ez fönnmaradt a buddhista irodalomban, Bodhgayában megvilágosodott, ugye, és még ott volt, 7 hétig ott maradt, ugye, a fa környékén. Aki ott volt, az tudja, ott elmondják, hogy 1 hétig itt meditált ezen a témán, 1 hétig itt meditált ezen a témán, 1 hétig itt meditált, tehát 7 különböző hely van, ott 7 különböző kisebb stupa van a nagy stupa körül, hogy itt meditált Buddha 1 hétig itt, és ugyanakkor elmondják, hogy miközben 7 hétig itt a Buddhájában meditált, 2 közép-ázsiai utazó jött, kereskedő, akik Buddhával eszmecserét folytattak, és Buddha tudott velük beszélni. Ja, mert ezek közép-ázsiai kereskedők, és Buddha szót tudott velük érteni. És utána ők a Buddha tanításait nagyon-nagyon föllelkesítette őket, és amikor hazamentek Közép-Ázsiába, az nincs megmondva, hogy pontosan volt, de hát Közép-Ázsia az egész, ugye, Szkitahun terület. Hazamentek Közép-Ázsiába, akkor templomokat építettek. Ja? Templomokat építettek a Buddha tiszteletére. Ezek a még gazdag kereskedők voltak. Tehát ők voltak az első tanítványai. Még ez a 5 tanítvány előtt volt, mert utána ment ő Sárnádba, és ott találkozott ugye az 5 tanítványjal. De ők előttük találkozott még ezekkel, akikkel szkíta nyelven elbeszélgetett, és tanította nekik, hogy hát nyilván adott nekik ugye ötleteket. És akkor ezek visszamentek, hazamentek, hazavitték a tanítást Közép-Ázsiába, és ott ez mind megvan a buddhista irodalomban, és ezért emeltek, mondom, templomokat emeltek Buddha tiszteletére. És utána, ugye, amikor Buddha tanítványai elkezdték vinni a tant, hát Buddha maga is volt, ugye, Orgyenben, ami Közép-Ázsia, ugye, ami az mostani Tadzsikisztán területén van, hát meg Kelet-Afganisztán, Észak-Pakisztán, Tadzsikisztán, ezen a területen van. Ugye, ő is járt ott tanította ugye Indra Bodhi királyt, ott tanította az első tantrikus tanításait, ott adta a Szkita királynak, Indra Bodhi királynak, igaz? És utána amikor a tanítványa elkezdték vinni a tant, akkor ugye, hát ők két irányba mentek. Két irányba mentek ugye délfelé is, de északon mentek föl Közép-Ázsiába. Mentek föl Közép-Ázsiába, és ott. Ugye megint csak Észak-Pakisztán, hát ami most Észak-Pakisztán, meg Afganisztán, akkor nem hívták úgy őket. Tehát akkor ugye az más volt. Lényeg az, hogy mostani Észak-Pakisztán és Kelet-Afganisztán, Tadzsikisztán, és utána ment tovább a tan Közép-Ázsia felé, meg Irán felé is. Irán, Közép-Ázsia, Közép-Ázsián keresztül Belső-Ázsiából pedig ment tovább ugye keletre, Kínába, meg minden. Tibetbe később ment a tan, később ment. Hát annak politikai okai volt, nyilván politikai okai voltak. Hát ott volt egy erős Shangchung birodalom, amiről ugye nem sok szó esik szintén, és akkor ugye azok nem vágytak a buddhizmusra, mert meg volt nekik az a bön, ugye a bön volt nekik, ami ugyanaz, mint a buddhizmus, csak egy előző Buddhának a tanítása, és akkor ugye a tibetiek akkor váltak fogékonnyá a buddhizmusra, amikor jött ugye a Tubó dinasztia, a Tsongtsengampo, Tsongdetsen, ezek királyok, akik ugye függetlenítették magukat a Shangchungtól. Tehát háborúztak Shangchunggal, és egy független tibeti királyságot alapítottak, és akkor ugye nem akarták a bönt folytatni, mert hogy az ellenségnek volt ugye a vallása, és ugye minden új hatalomnak az első számú ugye húzása az, hogy egy saját ideológiát kell adni a népnek, ugye? És akkor ez lett a buddhizmus. Ja, mint ahogy itt is ugye Szent István ugye mit csinált, ő el akart különülni ugye a keleti rokonságtól, függetleníteni akarta magát, és akkor mi volt? Hát egy új ideológiára volt szüksége. Nem csak ideológiára, de ideológia is. Tehát ideológiára és, hogy hívják, ugye nyilván hatalmi politikai kapcsolatokra volt szüksége, és akkor ugye felvették a kereszténységet. Tehát nagyon hasonló dolgot csináltak ugye a tibeti királyok annak idején, amikor ők is egy saját dinasztiát alapítottak, hogy elváljanak a Shangchung birodalomtól, ugye ami bön volt, akkor felvették a buddhizmust. Fölvették a buddhizmust. Akkor lett Tibet nyitott föl, ugye ez sokkal később, ez már a 600-as, 700-as évek. Tehát Kínában hamarabb ment a buddhizmus. Kínában hamarabb ment. Meg egész Belső-Ázsia, meg egész Közép-Ázsia, ugye szín buddhista volt, már amikor Tibetbe ment a buddhizmus. Hát például Ladakh is sokkal korábban, ugye, már 300-as években buddhista lett Ladakh. És Tibet pedig csak a 6-700-as években. Ja. Hát a mongolok meg még nem voltak sehol, ők fönt északon, ahogy hívják ottak. Nem volt mongol birodalom, az ugye egész későn jön a mongol birodalom, az már a Genghis Khan-nal jön, ugye, akik már egész késő, ugye, ezres évek, ezer, nem is tudom, ezer. 1100, 1200 körül van.
Sziasztok!
Sziasztok, minden jót! Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok. Nekünk, mi nem csak buddhisták vagyunk, hanem magyarok is vagyunk. Nekünk, magyar buddhistáknak ez a dolgunk gyakorlatilag. Ja, ez nekünk a küldetésünk, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Ezt a hiányt pótoljuk. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És ugye ennek van egy nagyon fontos háttere. A nagyon fontos háttér pedig az, hogy ugye a buddhizmus miért ment föl, miért terjedt el észak és északi területeken, tehát ugye Közép- és Belső-Ázsiába, miért terjedt el, ez is egy nagyon érdekes. Miért nem maradt meg Indiában a buddhizmus? Miért maradt meg ott? Nagyon komoly kérdés. Egyszerűen azért, mert eleve fogékony volt a nép. Tehát Buddha miért született a szkítákhoz? Ugye ez le van írva, hogy Tusita mennyországban, Buddha ott lakozott, ugye, az utolsó élete előtt, ott lakozott a Tusita mennyországban, és akkor a istenek elmondták neki, hogy elérkezett az idő, most már, hogy az földre szülessen, mert ugye ott fontos dolga van, és akkor rábeszélték, megkérték Buddhát, hogy tényleg szülessen a földre, és akkor Buddha ugye rábólintott, és akkor mit csinált? Ez le van írva a szintén az ő élettörténet, és akkor Buddha szemügyre vette a földet, hogy kiválassza a legalkalmasabb helyet a születésre. És ez a legalkalmasabb hely egy szkíta birodalom volt, egy szkíta királyi pár volt. Ja? A sákják, ugye, Észak-Indiában. És, tehát ő tudatosan kiválasztotta a szkítákat. Miért választotta ki Buddha a szkítákat? Mert látta, hogy azok fogékonyak a buddhizmusra. És miért fogékonyak a szkíták a buddhizmusra? Miért fogékonyak? Ezt pedig a magyar szellemiségből tudjuk legjobban kiszűrni, nem a mostaniból, hanem a hagyományosból, hogyha olvassuk például a magyar népmeséket, ja? Úgynevezett népmeséket, ugye a magyar táltosok tanítása is, mert a népmesék azok, akkor látjuk, hogy nem dogmatikus szemlélet van. Nem dogmatikus szemlélet, ami olyan ritkaság, mint a fehér holló mindenhol, kivéve a szkítahon területeket. Mert a szkítahon területek ősidők óta nem dogmatikus szemlélet uralkodik, ugye? Amit megőriztek különböző, megőrizte ugye a mai napra a buddhizmus, megőrizte a bön, ugyanúgy a bön, ami ugye 19.000 éves, ugye? Aztán ott van a taoizmus, ami szintén nyugatról ment Kínába, ugye? Ezek mind le vannak írva, ezt nem én találom ki. Taoizmus, és így tovább. Ja? Tehát ott, és ezt lehet látni, és lehet olvasni, és ki lehet kutatni, ugye? Tehát ezeken a területeken, a Közép- és Belső Ázsiában nem dogmatikus szemlélet uralkodott. És ezért a nem dogmatikus buddhizmusra nyitottak voltak az emberek. Most egy dogmatikus területen a buddhizmus hogy jár? Hát úgy jár, mint a kereszténység. Mert ugye a kereszténységet egy buddhizmusban képzett mester, ugye, Jézus elhozta Izraelbe, igaz? Elhozta Izraelbe, ja? De hát, mi lett az eredmény? A dogmatikus farizeusok megölték őt. Nem csak, hogy nem engedték, nem csak, hogy akadályozták, hanem hát szó szerint kivégezték. Mert hozta a nem dogmatikus tanokat. És nem, hogy nem voltak fogékonyak rá, hanem annyira ellenségesek voltak, ugye, hogy a végén ugye meg is ölték, még meg is ölték. Ja? Tehát így jár egy nem dogmatikus szellemiség, amikor behatol egy dogmatikus területre, és hasonló volt Indiában is. Ugye az indiai vallások között van egy pár, ami nem dogmatikus, de általában az uralkodó, ugye azok hisznek ugye teremtő Istenbe, és Isten, tehát azok dogmák vannak. Lényeg az, hogy Indiában nem, azért nem terjedt, vagy azért, mert elterjedt, de utána eltűnt, nagyon hamar eltűnt Indiából ugye a buddhizmus. És megmaradt azokon a területeken, ahol a nem dogmatikus tanításokra fogékonyság volt, és ezek a szkítahon területek voltak. Ja. Mai napig megmaradtak. Tibetbe, Mongóliába, ugye, és egyéb helyeken. Dél-Kelet-Ázsiába, ahol szintén szkítahon népek vittek sok mindent. Akár, mondom, Tájföldön is vannak szkítahon népek. Dél-Kínába, Közép-Kínába, Dél-Kínába, aztán Kambodzsába, Vietnám és ezeken a helyeken, csomó ilyen belső Ázsiából le vándorolt népek laknak. Ja. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon összefüggő dolgok. Nagyon összefüggő dolgok. Ugye, és a magyar világ, ugye, az abszolút a, ugye, elolvasjuk a magyar meséket, abszolút nem dogmatikus gondolkodás, és ezért, ugye, látjuk, ugye, ez a skitahun gondolkodás, nem dogmatikus gondolkodás, ugyanaz, mint a buddhizmus. Teljesen ugyanaz. Abszolút ilyen, hogy hívják, hogy mondjam, ilyen árnyalatnyi, hogy hívják, nem is eltérések, mert még annak sem nevezném, csak ilyen nüansznyi, árnyalatnyi variációk vannak, csak variációk, tehát mert nem is eltérés, tehát nincs eltérés. Nincs eltérés. És ugye most ez a angol kutató ugye nagyon szépen kikutatta és elmondja ebben a könyvében, a Baris történetében, hogy igazából a legelején, ugye az európai civilizáció legelején, ugye, már itt volt a nem dogmatikus belső ázsiai tanítás, mester, és ezzel kezdődött el igazából az, amit mi európai kultúrának hívunk. De nem volt rá fogékonyság, ott volt a Pitagorász, aztán kész, vége. Utána elvágták. Volt nyilván, mert maradtak háttérbe, tehát igazából ilyen titkos társaságok vonala, ugye az folytatódott, de nem volt domináns. Tehát nem volt domináns. Nem volt rá fogékonyság. Nem volt rá fogékonyság. Görögországban, Európában nem volt rá fogékonyság. Mert itt az embereknek más a szellemi alaprétegük. Itt nem nincs jelen ez a nem dogmatikus nyitottság. Nem dogmatikus nyitottság nincs jelen. Ja. Ja.
Még egyszer régebben mondtad, hogy most vagyunk egy ilyen 500 éves periódus elején, hogy újra így fölvirágozzon itt Magyarországon. Ez az egész szellemiség.
Hát ez nincs más lehetőség, mint arra az, hogy fölvirágozzon. Ez ebben olyan erő van, ez nincs más lehetőség. És ezt mi csináljuk? Ez borzasztó nagy lehetőség, meg felelősség. Ezt mi most csináljuk? Ezt minden erőt bele kell dobni. Tehát minden erőt, mint ez a japán szerzetes, minden erőnket, ez egy nagyon nagy feladat és küldetés nekünk. Ezt csinálni kell, borzasztó nagy dolog. Mert mondom, mert nekünk ez a mi saját szellemiségünk. Saját szellemiségünk, amit ugye itt Magyarországon ez itt el, hogy hívják, olódott, ugye? Majdnem teljesen eltűnt, ugye, tehát nagyon-nagyon háttérbe torult, mert pontosan ugye azért, mert itt is egy ilyen tévedés folytán, ugye, ez igazából tényleg egy tévedés volt, mert nem tudom, a Szent István lehet, hogy nem volt annyira szent, nem mondjátok el senkinek, mert tehát ő valahogy nem ismerte föl ezt, hogy most egy nagyon értékes, nem dogmatikus szellemiséget, egy politikai és hatalmi okoknál fogva föláldozott egy dogmatikus szellemiség, hogy hívják jára, ugye? Szellemiségért, ugye? Tehát ez egy borzasztó nagy tévedés. Tehát lehet, hogy nem volt annyira szent a Szent István. Lehet, hogy ott egy kicsit... Hát nyilván nagy ember volt, meg sok minden ugye, neki köszönhető, de ez ugye az a legalapvetőbb, hogy ugye a Gézától még fönnmaradt, ugye az, hogy amikor mondták, hogy miért nem keresztelkedsz meg, ugye ez fönnmaradt a krónikákban, és azt mondta, elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy több Istennek szolgáljak. Ez egy abszolút nem dogmatikus hozzáállás, ugye? De a fia már ugye valami oknál fogva az elfelejtette. Tehát ez abszolút, ez volt a hunoknak a hozzáállás. Elég nagy úr vagyok ahhoz, hogy a birodalmamban sok vallás legyen. Mindenki csinálja, amit akar, mert nincs dogma, ez a dogma, dogmatikus. Igazából a hunoknál csak a dogmatikus vallásokat nem szerették. Hát az pedig van sajnos, ma már szinte mindegyik az, hogy ami megmaradt. Ugye van a kereszténység, van a judaizmus, van az iszlám, ezek mind dogmatikus vallások.
Ja. Ez nagyon fontos, hogy élőmesterrel találkozzon az ember, mert én is régebben olvastam ezt azt a buddhizmusról, és ugyannyira az nem fogott meg. Viszont amikor először,
persze, hát,
akkor meg azt, hogy úristen, hát mindig is ezt, mintha tudnám, csak így.
Persze, ez így van, hát másképp nem működik, egyáltalán nem működik. Nem lehet könyvekből, meg előadások, ilyen ismeretterjesztő előadások, semmire nem jók. Ugye olyanoktól hall az ember, akik buddhizmusról beszélnek, de ők maguk nem gyakorolják, ugye. Nem ér semmit.
Két érdekes dolog volt így a beszélgetésben, ami így megragadta a figyelmet. Az egyik, amit Jézusról mondtál, és eszembe jutott a Platón Barlangja darab, ahol ugye elmondja a történet, hogy a tanító vállalja azt a felelősséget, hogy akár megölik érte, fel akarja ébreszteni a többieket. A film kapcsán meg úgy volt érdekes, hogy egyrészt ennek a japán szerzetesnek a kitartása, másrészt ugye pont ő maga mondta ki a filmben, hogy a szívünkben van valami kisvara, és aztán a végén, amikor arról volt szó, hogy egy mécses meggyújthat ezer másikat, hogy a dharma nem úgy terjed ugye könyveken keresztül, úgymond, hogy ideológia, hanem hogy az emberek szívében, tehát az élő átadás, az élő mester, és nagyon érdekes csattanója volt a filmnek, hogy a szobor, ami a menekülésnek a jelképe volt mindkét ország számára, nem lehetett egyik nemzeté sem, úgymond, mert ugye a szobor elmerült a tengerben, tehát hogy a dharma mindenkié. Aha. Nagyon érdekes szimbólum volt a filmben ez a jelenet.
Ja, így van.
És hogy hol merült el, ugye? Az is.
A lótusztenger.
A viharos tenger.
Ugye valahogy a határon.
Igen.
Hát az a kettő között.
Igen, kettő között.
Ja. Hát igen, ez egy nagyon komoly, mondani, nagyon komoly feladat mi nekünk. Nagyon komoly feladat mi nekünk. És ezt csináljuk, ez olyan érdem, hogy más nem is kell csinálni. Ezt viszont nyomni kell ezzel. Nem, nincs mese, ez egy akkora érdem. És hát igazából mondhatni, hogy a nulláról kezdjük. Mi már nem, de onnan kezdtük, mert ugye sajnos, ugye itt Magyarországon is ugye buddhizmus, ugye, hogy hívják, nyugatról jött a buddhizmus Magyarországra. Ja, tehát alapjában egy ilyen valamiféle divatszerű, mint hogy nyugaton már van, akkor legyen Magyarországon is, ugye. Ja. De hát itt már megvolt, kezdettől fogva mi nálunk. Mi ezt csak, ugye, hála, ugye a tibetiek hihetetlen ezer éves, önfeláldozó, hősies munkájának, ugye, hogy a buddhizmus nem csak, hogy megtartották, hanem ugye fölvirágoztatták, ugye, tehát mi modernizálták minden, ugye, minden mester újra és újra, ugye, modernizálja a buddhizmus, tehát élő, eleven buddhizmus, ugye, virágzik tibetiek között, még most is. Ugye hála ennek a hősies munkának, ugye, akik ezt a Kitabun vonalat gyakorlatilag a mai napig elevenen tartják, ugye. Most ez itt összeér, mint a két, hogy hívják, drót, és akkor nagy szikrát csap. Ja? Hát a mi eredeti vonalunk, és ugye amit sajnos ugye nem tartottak ilyen módon, és ilyen kiterjedésben ugye elevenen, vannak vannak nyomok, vannak itt-ott, ugye, vannak nyilván hagyományok, amikről igazából nem nagyon tudunk, de lényeg az, hogy most ezek, akik viszont tényleg csinálták, és minden erőt beleraktak, és óriási energiával, ugye a mai napig továbbadták, ugye, ezektől most mi visszakapjuk az eredeti szellemiségünket. Ja? Visszakapjuk. Egyszerűen visszakapjuk. Ja. Mindent visszakapunk. Hát ezek az összes dolog, ami itt a tibeti templomban van, az mind szkita hun eredetű dolog. Minden. Hát a buddhista művészet úgy, ahogy van, a szkitáktól jön. Úgy, ahogy van az egész. Szkita hun nem volt előttük. Szkita hun, ugye ez a kusán birodalom, ugye, ami Buddha után 4-500 évvel jött létre, ugye. Ugye, és a nagy kusán uralkodó, akiről már volt szó a blogban, ugye Kaniska, akit Buddha maga megjövendölt. Megvan ugye a buddhista szentiratokban ez a jövendőlés. Buddha maga megjövendölte. Ugye, hogy el fog jönni a Kaniska. És Kaniska volt ugye a kusán birodalomnak, ami nem is tudom, vagy 500 évig legalább ugye virágzott, és annak ő volt az egyik nagy uralkodója, aki a buddhizmusnak nagyon nagy pártfogója volt. Ja? Nagyon nagy pártfogója volt. És ott, a kusán birodalomban veszi kezdetét az, amit úgy hívunk, hogy buddhista művészet. Ott veszi kezdetét. Az, amit úgy hívunk, hogy buddhista művészet. És ott kezdődnek a barlangtemplomok, és azok mennek tovább, és stb. Stb. Ja? És a Buddha ábrázolások, minden az, ami most buddhista művészet, az mind ott kezdődik. Tehát kezdve ugye ezzel, hogy bemegyünk egy tibeti templomba, mit látunk? Először látunk szobrokat. Hát azok a szobrok ugye a kusán művészetnek a örökösei, amit a szkítáktól jön, igaz? Aztán látjuk a festmények, azok ugyanaz érvényes a festményekre. Aztán mit látunk még? Itt látjuk ezeket az érdekes ilyen függőket, zászlókat, ezek mind mind szkíta hun jelvények. Ja? Tehát szkíták és hunok használták ezeket, és onnan kerültek ezek a tibeti kultúrába és be a templomba. Ja? Ezek a szkítáknak és a hunoknak ilyenek voltak az ászlóik. Megvan, mint tudott dolgok, ugye? Ezek a kör alakú, ami tarom van, ilyen cső alakú zászlók, azok is, meg ezek a lapos zászlók is. Ezek a sárkányok. Sárkányok is, ezek nem nyakkendő, ezek nem nyakkendők, hanem ezek a sárkány pikkelyei. És fönt van a feje. Fönn van a feje, ott látszik is a két szeme, és ezek pedig a sárkány pikkelyei. Ja? Tehát ezek a sárkányos zászlók, a szkíták sárkányos zászlói, meg hunok sárkányos zászlói. Ja?
Ez a ráhu, amit tanultunk, a ráhu.
Nem ráhu, az ráhu, ez egy speciális sárkány. Sárkányok, sárkányos zászlók. Ja, ezek... Hát ezek ugye lovagoltak, és akkor így lobogtak a sárkányok az égbe, és akkor sárkány fejük volt. Hát láttuk, volt ez a szkita kiállítása. Ez a szkita iszikkuli kiállítás.
Csak hogy egyszer csináltam Taron egy ilyen képet, hogy a sárkány bekapja a nap.
Na hát ez a rá. Ja. És akkor ott volt egy ilyen zászló, emlékeztek rá, aki látta, egy ilyen sárkány. Farkas vagy sárkány, ilyen sárkány kinézetű állatfej, és annak a ilyen nyélen, és akkor annak is ilyen lobogó, hogy hívják-e volt, ilyen szalagos lobogó volt ugye hátul, és akkor ez úgy volt, ezek olyanok voltak, hogy amikor vágtattak, a síp volt beléjük építve, És akkor visítottak, vonyítottak ezek az ászlók, ijesztően, borzasztóan, rémisztően visítottak, meg vonyítottak. Úgyhogy az ellenség az csak futva menekült, mikor megjelentek ezekkel a szkíta, sárkányfejes, meg különböző állatfejes zászlókkal. Ja. Meg a nyilaik is ilyenek voltak, hogy azok borzasztó értettek a nyilvesszők elkészítéséhez. Azok is különböző hangokat adtak ki a nyilvesszők. Tehát üzeneteket is tudtak vele küldeni, vagy ugyanígy a ellenséget halálra tudták rémiszteni ilyen visító, vonyító nyilakkal, meg üzeneteket tudtak. Tehát izé volt, távközlés volt, a nyíl hangjából tudtak olvasni, hogy most ez ilyen nyilat lőtt ki, ez ezt jelenti. Tehát borzasztó nagy művészei voltak ezeknek a dolgoknak. Hát itt is ugye, már visszavittük, van az a dádár, amit felhoztunk arról is, a meghatalmazáshoz használta Rinpoche, ilyen zászló. Uh-huh. Hát az, mind, az is egy nyilvesszőn volt, nyilvessző. Ezek mind a szkita-hun kultúrából kerültek ide be, és a tibetiek ugye fönntartották, ezt megtartották. Ezek a kis függönyök itt körbe, ez ugye a sátrakban ilyenek voltak, a szkita-hun sátrakban. Hát csak a tibeti sátrakban is ugyanezek vannak. Teljesen megmaradt a tibetieknél ez a régi, ősi szkita-hun minden. Az építkezés, a sátrak, a ornamentika, meséik ugyanazok, mint a magyar mesék, ugyanazok, tibeti mesék. Szó szerint meg lehet találni ugyanazt a mesét a tibeti mesekincsbe, mint a magyar mesekincsbe. Ja? Ugyanazokat a meséket. Ez nem a buddhista mesék, hanem ezek az ő régi meséik, amik szintén ugye nem dogmatikus szemlélet, ugyanaz, mint a magyar, tehát azért voltak ők is fogékonyak a buddhizmusra, mert náluk is megvolt ez. És a mongoloknál dettó, a ujguroknál dettó, és ott végig az egész Közép-Ázsiában megvolt ez. Azt ki lehet olvasni ugye az ő meséikből is, meg az ő képi világukból, tehát a képi világuk, ugye a rejtett arcok. A rejtett arcok tipikusan ugye a nem dogmatikus világnak a művészete.
Hát de az a megdöbbentő, hogy ezeket, tehát azt jelenti, hogy nagyon magas szinten kellett, hogy legyenek.
Hihetetlen magas, tehát ez több tízezer éves kultúra. Nagyon magas szintű, több tízezer éves kultúráról van szó. Ja. Tehát nagyon ért, például Picasso, aki egy büzé volt, egy zseni volt, szó se róla, tehát egy zseni volt, amikor elment, ugye az ő nem valamikor idejében találták meg Altamirába ezeket a barlangfestvényeket. Ja? És akkor ő elment, megnézte ezeket, és azt mondta, hogy az altamirai festvények óta a művészet csak hanyatlott. És ez így van, ez tényleg így van. Az altamirai festmények, az mi úgy mondjuk, hogy a primitív ősember oda kente, meg minden. Picasso kimondta az igazságot. Azt mondja, az altamirai festmények óta a művészet csak hanyatlott, csak degenerálódott. Kész. Teljesen egyetértek vele. Tehát hihetetlen magas szintű dolgok voltak ez évtizedekkel ezelőtt. Közelebb voltunk az istenekhez, tudtunk beszélni az istenekkel. Ja? Tudtunk beszélni az istenekkel. Minden tudást megkaptunk az istenektől, ugye? Hát az istenek itt vannak bent, csak tudni kell velük beszélni. Ja? És akkor még tudtak beszélni az istenekkel, ugye? Istenektől megkaptunk, mindent megkaptunk, minden tudást őtőlük kaptuk. A buddhista hagyományban is benne van, ez is benne van a könyvemben, hogy például hogy kapta meg a asztrológia tudományát, ugye Mandzsisritől az emberiség, hogy kapta meg a gyógyítás tudományát, a gyógyító buddhától az emberiség, ugye, le vannak írva szintén, mondom, ezek nagyon, nagyon komoly dolgok. Tehát régi időkben az emberek még tudtak kommunikálni, közvetlen kapcsolatuk volt a megvilágosodottakkal, ugye? isteneknek lehet őket nevezni, hát a tibetiek is mondják, hogy hlá, ugye istenektől. Ezek igazából a megvilágosult buddhák, bodhisattvák, akik itt vannak. Itt vannak, csak mi nem, mi érzéketlenek vagyunk, és nem bírunk velük kommunikálni. Csak ugye már nagy rásegítéssel, ugye tudunk, amikor mantrát mondunk, tudunk, amikor imádkozunk, de ez már nem direkt kommunikáció, mert nem látjuk őket, nem úgy beszélünk, mint most mi egymással. Csak mi részünk, a mi elhomályosodásaink és korlátaink miatt, ugye most ilyen áttételesen sok segítség kell, ugye, hogy mantrázunk, igaz, de nem látjuk tárát így szemtől szembe, igaz? Ahhoz meg kell tisztulnunk. Aztán vannak, akik látják, persze. Vannak, akik látják.
A filmben is megjelent ez, amit most mondtál.
Ja.
Hogy az a sziklán ugye egy pillanatra, hogy amikor
imádkoztam. Ja, igen, igen.
Nagypapának
megjelent. De már szerzetesen látta, csak a nagypapa. Amikor szerzetes oda néz, már nem volt ott.
Meg most ezt mondta a Csungtú Kurimpocse is a Jesetszögyel meghatalmazáson is, hogy mi csak azért nem látjuk őket, mert hogy annyira ugye nem tudásba vagyunk, meg hát, hogy nincs
persze,
elég odaadás.
Persze, be van a homokba dugva a fejünk azért.
Azért mutattam azt a filmkészletet a Kurimpocsét, hogy Csungtú a meghatalmazásnak ennél a részénél ugyanúgy beszélt, mint Kurimpocse a filmben. Uh-huh. És el is mondta előtte, hogy nem én adom a meghatalmazást, hanem hogy Kurimpocsétől kapjátok a meghatalmazást.
Na,
egyből, ahogy elkezdte, egyből beugrott ez a film, hogy Kurimpocse itt így beszélt ebben a filmben.
Igen, ez így van. Tehát ezeket komolyan oda kell figyelni, mert amikor egy láma tanít, akkor nem ő tanít. Akkor ő először, hát az elején ugye imádkozik, ugye azt mondja, hogy dicső gyökérláma, nagybecsű, fejtetlen lótusz trónodon, ja, jóságosan visel gondolat, test, szó, tudat, szidit biztosít. Ez mit jelent? Attól a pillanattól nem ő beszél, hanem a láma. A láma, a Buddha. Buddha beszél. A Buddha beszél, nem ő beszél. Ez teljesen, hogy hívják, hétköznapi dolog. Csak mi ezt nem vesszük komolyan, mert hát ezt mi nem értjük, nem akarjuk érteni. De ott van, le van írva, mégse akarjuk megérteni. Hát most az a bácsi, az a hapsi ottan ül a trónon, aztán szöveg el, ugye? Nem, szó sincs róla. Ő rajta keresztül. Beszél hozzánk a Buddha. Ő rajta keresztül beszél hozzánk a Buddha. De ez nagyon így, 100%-ban így van. 1000%-ban így van.
De Csöpelem, te is így beszélsz hozzánk.
Amikor én beszélek, akkor csak, mint a Hofi Gézát hallgatom. Hofi Géza.
Láma, mert nem tudom mi pontosan, mert a Csillivel nem emlékszünk, de egyszer mondtam a Csillinek, valamit tanítottál, nem tudom, vagy gyerekek kiállítás volt, vagy valami. És kérdeztek tőled valamit, vagy, ja nem, amikor bejött az év elején a nagy tömeg, tavaly.
Igen.
És akkor te leültél, és elkezdted magadba egyből Páden Cavella Merinpocsét mondani. És mondtam a Csillinek, hogy láma biztos meghatódott, de egyébként talán meg így szokták a tanítást kérdeni, hogy a Tony Duff is a trónon mindig elmondta, mielőtt elkezdte a tanítást.
Persze.
De mondom, ez még így sose hallatszott ki, és megláttad a tömeget, leültél, és egyből kezdted, hogy Páden Cavella Merinpocsét, tehát ugyanezt a...
Hát csak azért, hogy imponáljak az ember. Hogy van gó? Hogy ezért, hogy,
hogy
külföldiről is tud. Külföldiről is tud. Csak azért, hogy imponáljak a tömegnek azért.
Lámon, nekünk ezt már hiába mondom.
Nem, ez azért jó, mert előttük titokban van. Mi meg tudjuk, hogy mit jelent.
Mondom, ez csak azért, imponálni kell az embereknek. Hogy, tud, ti mi ember? Sanskritul. Nagyon fú, komoly. Ja. Ezek ilyen trükkök, ilyen egyszerű trükkök. Ilyen klerikális trükkök.
Az a baj, hogy néha elárulod magad.
Ja.
Csak néha.
Az baj, akkor szóljátok mindig.
Utólag jövünk rá.
Ja.
Ez tényleg ez a döbbenet, hogy olyan korban élünk, hogy minden, ami nem igaz, tehát minden, ami álvalóság, azt tekintjük igaznak, és ezeket a dolgokat meg jaj, hát nem látjuk, nem tudjuk megfogni.
Igen, ez az a gondolkodásmód, amit ugye el kell sajátítanunk. El kell sajátítani. Gyakorlatilag ez elmondja a láma, ugye, hogy most én itt ülök, és de nem én ülök itt, hanem Guru Rinpoche ül. Akkor is, persze, ez csak képletes beszél, ugye? Képletes. Nem azt kell látni, hogy most a fejemben a kalap, meg a izé. Ott a Guru Rinpoche, ő beszél. Az csak egy mi illúziónk, hogy nem tudunk elvonatkoztatni ugye, az ő külső látszat formájától. Az a mi illúziónk. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy egy médium. Ha egy médium, én azt mondja, médium vagyok, és azt mondja, most akkor az Isten beszél rajtam, vagy a mit tudom én, a szellemben, akkor azt mondja, jaj, de ugyanezt mondja a láma. Ugyanezt mondja a láma, akkor nem értjük, akkor, hát akkor vizualizálni kell, meg blablabla. Tök el van mondva mindennek, minden tanítás előtt.
Olyan finom, egyszerű hangon mondja, hogy arra mindenki tudta süket.
Ki?
Hogy a lámák olyan egyszerű, ja. Finom hangon mondják ezeket, hogy arra mindenki már totál süket, mert nincsen kiérzékenyítve semmilyen.
Túl egyszerűnek veszük.
Persze, túl egyszerű, legalább egy kicsit ilyeneket csinálna, ugye? Akkor minden komolyabban lesz.
Kéne egy kis körítés,
ütne egy kis doboz. Akkor, fú, mekkora láma, micsoda, fú, láttátok gyerekek, fú, mit csinált a láma?
Kéne egy kis körítés.
Hogy?
Kéne egy kis körítés.
Na, körítés. Hát van egyébként, ugye, igazán megvan az kenve Tibetben rendesen, ugye vajjal, amikor jön a láma, és akkor jön vele egy óriási slepp, és mindenki furuljázik, meg trombitál, meg szintányér, és akkor az emberek leborulnak. Ugyanaz a láma az utcán, amikor vásárol a piacon, akkor senki észre se veszi. Ja, de amikor be van öltözve aranyba, brokádba, és trombitálnak körülötte, akkor mindenkinek potyog a könnye, és izének a áldásáért könnyörög. Ja? Ja. Hát ez így van. De mindenhol így van. De ezt nekünk tudnunk kell, ezt valami fontos tudni. Az itt is a láma, az, és ugyanez van a képekkel, meg a szobrokkal, ugyanez van. Tehát mi nekünk a képdekoráció, egy frászt. A képek azok tulkuk, a szobrok azok tulkuk, azok a buddhák testetős is, azok maguk a buddhák, a képek. Ja? Tehát a tulku az nem csak azt jelenti, hogy egy ember, aki reinkarnálódik, mert a buddhák tudnak reinkarnálódni tárgyak formájában. És ezek a szobrok. És nem mindig csak a Buddha szobrok, hanem az bármilyen szobrok, bármi lehet.
Kegyhelyek is, nem?
Hogy?
Kegyhely.
Ja.
Reinkarnálódnak, nem a kegyhelyben.
Persze. Tehát ugye ez is egy nagyon, ezt is mindig el van mondva, hogy ez most az tényleg a karma, az tényleg a tára, az tényleg. Persze, mi más lenne. De nem értjük, nem vesszük tudomásul, hogy azok tényleg azok, ja? Tényleg azok, ugye? Mi csak az esztétikumot nézzük, ugye? Azt ugye a tibetiek is mindig mondják, hogy aranyszobor előtt mindenki leborul, egy faszobrot észre se vesznek. Aranyszobor előtt mindenki potyog a könnyem, ugye? Miért? Olyan nagy áldás. Miért? Az arany áldása. Nem a Buddha áldása, az arany áldása. Ja? Hát ez így van. De ez mind el van mondva, csak az ember nem asszociál, mert annyira materialisták vagyunk. Ez már ilyen babonás gondolkodás nekünk, ugye? Mi felvilágosultak vagyunk. Mi nem hiszünk ilyen dolgokban. És általában a buddhizmus is az ember azért választja, mert az, ez nem babonás, mert az egy ilyen racionális, észszerű. Hát semmi sincs olyan távol a nyugati racionális észszerűségtől, mint a buddhizmus. Ja? Semmi nincs olyan, mert a racionális, tudományos szemlélet is dogmatista, dogmatikus. Ja? Tehát még az is sokkal közelebb van a izéhez, hogy hívják az. Jó? Tehát, hogy mondjam, tehát a buddhizmus meg nem dogmatikus, igaz? Tehát semmi sem áll olyan távol a racionális szemlélettől, mint a buddhizmus. Mégis azt mondjuk, hogy elfogadható, mert az nagyon racionális, ugye? Hát van egy racionálisnak tűnő filozófiája, de az csak addig racionális, amíg nem értjük, hogy miről van szó. Amíg egy könyvet olvasunk, és nem borít ki a lámánk. Nem borít ki. Ja? Végkével olvassuk a könyvet, nincs láma, nincs senki, és azt mondjuk, fú, ez nagyon tiszta, észszerű érvelés, így meg úgy. Ja? De amikor jön a láma, és már nem hagy békén, akkor kezdődik a dolog, és akkor kiderül, hogy ez nincs benne racionalizmus. A racionalizmus nincsen, nincs racionalizmus.
Felolvashatom, hogy a Wikipédia mit ír a valóságról?
Mit?
A Wikipédia mit ír a valóság meghatározására? A valóság a tudatunktól függetlenül létező dolgok összessége.
Na, így van.
Minden, ami létezik. Tágabb értelemben pedig minden, ami valaha létezett, és minden, ami jelenleg is létezik. A valóság alapvető jellemzője az, hogy anyagi, tárgyilagos, vagyis független a megfigyelőtől, annak helyzetétől, mozgási állapotától és az eszközöktől, amiket a valóság megfigyelésére a megfigyelő használ. Valamint független a megfigyelő ismereteitől, értékítéletétől, nézeteitől is.
Nagyon
tud érzékelni. Na hát ez a mi nagy...
A tudatunktól függetlenül létezik,
ugyanezt. Ez a mi nagy, hogy hívjákunk, ez a nagy átok, ami rajtunk ül. Ez. Az egyik nagy átok, ami rajtunk ül. Ja?
Erre mondta az egyik kollégám azt, hogy azért véletlen, mert én nem gondoltam rá, mondja ő.
Aha.
Tehát, hogy véletlennek kell lennie, mert én nem gondoltam rá. Tehát akkor véletlen.
Na, mondom, ez az egyik nagy átok, ami rajtunk ül, ugye? Ez a valóság fogalom. És ez nagyon komolyan rajtunk ül, ez borzasztó komolyan rajtunk ül. Ez nagyon komolyan rajtunk ül.
Wikipedia szerkeszthető, hogy odaírhatod a te verziódat.
Jó. Akkor elég jelent.
Elindul egy verzió.
Hát itt azért írja, hogy már évezredek óta keresik a meghatározását végül.
Hát igen, csak ugye, aki ezt mondja, ugye az...
De ez az első, tehát ezzel indult így.
Igen, aki ezt mondja, ugye az... Eredetileg egy dogmát hirdet, ugye? Azt a dogmát, hogy több dogmát is hirdet, hogy azt a dogmát, hogy a jelenség, világ, az kizárólag az érzékeinken keresztül érzékelhető. Ja? Ez egy dogma, ez egy szín dogma, amit az egész tudományosság alapul. Ja? Hogyha nem is megyünk bele így a filozófiai dolgok, de ez egy nagyon egyszerű, nagyon primitív dolog. Ugye, ami buddhista, ez csak így ennyit mond rá. Nincs vele, nem kell vele vitatkozni, ez egy teljesen ilyen óvoda. Tehát adáig nem jut el valaki, hogy ezt észrevegye. Manapság ugye már azért sokkal többet mondanak a valóságról, ugye. Ugye ez volt hogy a 20. század nagy sokkja, ugye, amikor rájöttek egyrészt a tudósok maguk, a fizikusok is, meg a filozófusok is ugye rájöttek. Hát főleg ugye már a buddhista ráhatásra, ugye, nagy részt. Meg hát már pedzegették, tehát a hindu buddhista ráhatásra, ugye ezek a nagy filozófusok, a Kant, meg a ahogy hívják, a Schopenhauer, ugye ők már maguktól rájöttek ilyen dolgokra, hogy hát lehet, hogy ez nem így van, ugye, És azután folytatódott ez tovább, ugye a közvetlen buddhista ráhatás eredményeképpen, ami pedig a nyugati világban ugye a 20. század elején jelent meg a fenomenológiában, ugye? És az ugye nagyon átalakította már a tudományosságot, de ez, aki ezt írta, ez nem tudom, melyik óvodába tanulta ezt. Az ezekről nem hallott még. Nem hallott még Kantról, nem hallott Schopenhauerről, nem hallott ezéről, hogy hívják, fenomenológiáról, egzisztencializmus, nem hallott még róluk. Ez nagyon érdekes. De volt neki önbizalma ahhoz, hogy írjon egy ilyen cikket a interneten.
Hát nem cikk, ez a Wikipédia. Tehát ez a...
De ez mindennek emberek,
a meghatározás.
De ezt emberek találják ki, persze, beírják, tudom. És akkor a Wikipédiát is okos emberek ezt elolvassák. És,
csak
és,
olyan, mint egy ilyen szótár, vagy nem is tudom.
És elismerik, azt mondják, igen, tényleg ez így, ez jó, ez így megállja a helyét.
Igen, mert ezt ellenőrzik mások is, meg mit
igen,
tudom.
Igen, és akkor mások is, meg minden. Lényeg az, hogy ez ugye, a, hogy hívják, ez a menet. Viki, hát ezek új dolgok, Wikipédia, meg ez nem kiforrott dolgok. De sokan azt hiszik, hogy ez a totum factum, hogy a Wikipédia, az hát, igen, az
azért,
tárgyilagos. Az,
mert elsőnek dobja ki azért.
Tudományos.
Ez a titka. Hát csak azért, mert elsőnek dobja ki a keresőrendszer.
Persze.
Hát csak ezért.
Persze, szóval ez csak egy ilyen ideje. Wikipédiát azt nem kell komolyan venni. Valahogy sok információt lehet onnan meríteni, de nem kell túl komolyan venni. Nem szabad, vigyázni kell vele. Ja. Hát igen.
Szerintem még pár órát szívesen hallgatnánk Kálmát, de ha valaki éhes, akkor adja a főzött levest, és szerintem már meg is melegítette.
Jó, együnk, persze.
Az asztalán is folytatni esetleg.
Együnk. Ez túl fontos. Nekünk egy ilyen történelmi feladatunk ez, hogy most mi első generációs magyar buddhisták, tehát gyakorlásban első generációsok vagyunk, mert előttünk, akik jártak, ugye azok inkább csak ugye olvastak, meg filozófáltak, stb. Tehát gyakorlásban első generációs buddhisták, akik tényleg élő mesterekkel találkoznak, és tőlük kapjuk egyenesen ugye a tanítást, meg a vonalat, meg az inspirációt, ugye. De nekünk ez valami fontos, nagy küldetésünk nekünk, magyaroknak itt, hogy ezeket a dolgokat bevigyük a köztudatba. Mert igen, ezt elkezdtem mondani, hogy amikor az én az első mesekönyv ugye megjelent, akkor óriási fölhördülés volt, hogy miért keverjük mi a magyar hagyományt a buddhizmussal. Csomóan fölhördültek.
Most is
van, de az az első nagy reakció volt, ilyen hatalmas fölhördülés volt, hogy mit keverjen. Miért? Azért, mert ezek az emberek nyugatról keresték a buddhizmust, ugye nyugati divat, nyugati információ, mi is azt akarjuk, ami nyugaton van, ugye, mert ott már van buddhizmus, oda már mennek a lámák, akkor jöjjenek ide is a lámák, legyünk benne ebbe a nyugati új szellemiségbe, ugye, legyünk benne, és ehhez hozzátartozik, ugye, a liberális szemlélet, ugye, liberális humanizmus, ugye, mert az emberek, ugye, teljesen tévesen, ugye, úgy vették ki a buddhizmusból, ugye, hogy az nagyon összeegyezhethető a liberális humanizmussal, ugye. Csak az megint egy dogmatikus szemlélet, ez a probléma. Az is egy dogmatikus szemlélet, ez a probléma. A liberális humanizmus is egy dogmatikus szemlélet, és ezért alapjában nem lehet összeegyeztetni a buddhizmussal. De az, hogy a buddhizmus nem dogmatikus szemlélet, azt viszont csak akkor értjük meg, amikor közvetlenül találkozunk a jogikkal. Ja, mert a buddhista filozófiát, meg akármit olvasunk, akkor nem veszük észre. Ott van, de nem veszük észre. Amikor a jogikkal találkozunk, akkor ez napnál világosabb. Ja, most, hogyha bemutattok nekem egy liberális, humanista jogit, akkor elkezdhetünk tárgyalni. Remetét, egy liberális, humanista remetét, akkor elkezdhetünk a dologról tárgyalni. Ja? Mert nem úgy remete, hogy mert van remete, van sokféle, hogy barlangban, vagy mit tudom, vadonban lakik, mit tudom én, stb. Hanem aki tényleg a lényegi dolgokkal foglalkozik, akkor majd beszélgethetünk. Ja, na jó, akkor menjünk enni. Menjünk enni akkor.
Nem, volt egy ilyen kép a Facebookon, ami nagyon tetszett.
Aha. You will forget that the world is in you. You will imagine you are in the world. Jó, doma. You will forget. You will forget.
Hát, hogy neked is így kéne tanítani.
Ja. Ez egy nagyon holnap kipróbálnak. Felejtsétek el, hogy a világ rajtatok kívül van. Emlékezzetek rá, hogy a világ bennetek van.
Csinálunk egy kis füstködöt, és egyből megtudjuk.
Felejtsétek el, hogy a világ rajtatok kívül van. Felejtsétek el.
A Szögyár Rinpoche, amikor itt volt, és adott egy tanítást, mondta, hogy milyen, ott Amerikában ezek az evangelizátorok milyen szuggesszívak. Ilyen választási időszak volt, én püspökeim, ma reggel a fürdőmben megjelent Jézus. Azt mondta, hogy szavaz Ronald Reagan-re. Halleluja!
Ne.
Nyomták.
Te komolyan csinálják.
Hát még azok így eldőlnek, tudod, hogy milyen karizmatik.
Na, van ez a pénz, amiért
megjelent neki. Igen. Egy kis halleluját benyom, és akkor mindjárt olajozott abban.
Jó módszer, tanulni jelent.
Fiúk, mielőtt lesz
valami. Nézd már,
mit találtam?
Egy kis mani a szőnyeg.
Nem hiába volt. Nem hiába volt ez.
Láva, mert megint drúpp a külli.
Mit találtam?
Már megint drúpp a külli. Igen, mert itt volt a zsebemben, és odaadtam a Martinének, nehogy hazasételjen kellett.